Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket, boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ő a mi Istenünk. Amen. Fennállva kérjük Urunk bocsánatát életünkre, bűneinkre, 51. Zsoltárunkat énekeljük első verszakával. Tisztításunk, bűneinkből való szabad váltságunk Jézus Krisztus keresztjében van. Helyünket elfoglalva énekeljük így a 459. dicséretünket valamennyi verszakával, az is 459-et, bocsánat, rosszul jöttettem ki, a valamennyi verszakával az Isten bárányára letészem bűnöm én. 459-es.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében. A levél 5. részéből olvassuk Istenünk igéjét. A 7. verstől olvasom a 21-ig. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképpen gondolkodni. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügye legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egyigében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és falljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is megmondtam, aki ilyeneket cselekszik, nem örökli Isten országát. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Hálásak vagyunk neked azért, mert megnyithatjuk a Szentírást, és dicsérünk téged azért, mert te élő és mindenható Úr vagy. Valóban, a te akaratod, a te szándékod, a te gondolatod és a te szavad mindent formál ezen a világon. Nem öreg úrként tekintesz le ránk, nem régi idők szakálasaként szeretnél megjelenni a mi életünkben, te nem rémhíreket közölsz, te nem indítasz embereket rohanásra, a végtől való félelem utáni életre, hanem te kezedben tartasz mindent, és tiéd minden hatalom ezen a földön. Urunk, akkor is így van ez, amikor mi sokszor bízunk saját erőnkben, szándékunkban, cselekvéseinkben, elért eredményeinkben. Akkor is, hogyha büszkén mondjuk, hogy életünkkel, munkánkkal gazdagabbá lett ez a világ, hogy nem úgy megyünk majd ki belőle, mint ahogyan beleszülettünk, hanem valamit hozzá tudtunk tenni. Mindez semmi. És nem azért semmi, mert nem arra bátorítasz, hogy ezt megtegyük, hanem azért, mert a te akaratod, szándékod és szabad munkál mindent. Inspirál bennünket, bátorítja a mi gondolkodásunkat vagy kezünket. Urunk, azt is látjuk, hogy a te akaratod szerint jött a törvény ebbe a világba, azért, hogy megőrizzen bennünket, megőrizze ezt a világot most így általánosságában Krisztus eljöveteléig. Krisztus pedig megszabadított minket. Arra kérünk, Urunk, hogy ne cseréljük fel a törvénynek a szövegét, a törvény adójával, az írást a megváltó személyével. Mert hogy ugyanabba a hibába essünk, mint amiben estek a galaták egykor, hogy az egész életük puszta formáció volt, és kitaláció, megfelelési kényszer valaminek, de nem néked egy személynek, hanem elveknek, elvárásoknak. Bocsásd meg, Urunk, hogyha képmutatóvá válunk, hogyha egészen egyszerűen megpróbáljuk magunkra aggatni az erkölcsösséget, és belül pedig mi vagyunk a legáldázabb ellenségei a te jóságodnak és szeretetednek. Mi nem kispolgárok szeretnénk lenni, hanem a te országodnak polgárai Jézus Krisztus által. Ezért kérjük, újra és újra mutasd fel a kereszt titkát nékünk, hogy belé kapaszkodva, Krisztust elfogadva megmenekülhessünk. Küldd szent lelkedet, kérünk magyarázd a te igédet, hogy életté, szóvá és életünket megváltoztató tartalmúvá legyen. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 172. dicséretünket énekeljük el. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, az 5. részben, az 5. rész 22. versétől kezdő szakaszban, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Az elmúlt vasárnap egy olyan részébe pillanthattunk bele Istenünk igéjének, amely rész nem a legkönnyebbek közé tartozik, és nem nagyon tudjuk a hétköznapi életünkben alkalmazni, hogyha nyitva a szívünk Istenünk igéje iránt, és nyitva a szívünk Jézus Krisztus iránt. Talán még emlékeztek arra, hogy a múlt hét vasárnap a Galata levél nagy üzenetére kerestük a feleletet, hogy mit jelent, mit ad ennek a világnak a törvénye. Egyáltalán hol van ennek a szerepe a mi életünkben, hogy pusztán csak fölöttünk lévő valósága-e a mindennapoknak, hanem vagy pedig bennünk élő bizonyossága. És akkor azt mondtuk, hogy a törvény és Isten kapcsolatát leginkább úgy írhatjuk le, mint amikor valaki elutazik, valaki egy pillanatra magára hagyja a szeretteit, gyermekeit, de időközben elkészíti azt a listát, azt a feladat listát, amit azért ad, hogy az életet megkönnyítse, hogy a tájékozódásunkat megkönnyítse az életben, és hogy ez a tájékozódás, ezt nem mondtam múlt héten vasárnap, ez a tájékozódás, ez megőrzi az embernek az életét. Az élő Isten és a törvény között az a hatalmas különbség, hogy az életet mindig ő maga a személy adja, és ahogyan az életet garantálja, megőrzi, az lehet az ő törvénye által is. De a törvény, mondja Pál, és a törvénynek ez a megőrző funkciója, ez a biztonságot adó funkciója Jézus Krisztusig tart, amíg vissza nem jön az életnek adója. Immáron tehát, mondja Pál, nem csak, hogy az életet adó atya, hanem a megváltó fia az, aki számunkra betöltötte a törvényt. Magunkkal talán annyit vihettünk, hogy a törvény az tükröt állít elénk, rámutat a mi bűneinkre, Krisztus a személy pedig megszabadít. Egyedül mindig ő szabadít meg. A mai alkalommal, hogyha nem is ennek az igének a közvetlen folytatásáról szeretnék szólni, hanem a Galata levélnek a folytatásáról, nagyon hétköznapi módon, idegen szóval, pragmatikusan szól az apostol, amikor azt kérdezi, hogy hát akkor mi haszna van mindannak, hogy van törvény, és mi haszna van annak, hogy van szabadító. Mi haszna van annak, hogy mi élhetünk? Hogyan is kellene élnünk a keresztény életünket? És az apostol nem egyfajta külső erkölcs csőszként szeretne megjelenni, hanem felhívja a figyelmünket arra, hogy az igazi élet, a megújult élet az Atya teremtésében, a Fiú megváltásában és a Lélek megszentelő vezetésében áll. Ma beszéljünk egy picit arról, hogy mit jelent Isten szent lelkének valósága az emberi élet számára. Most nem azt fogom kifejteni, hogy mit jelent az Atya, a Fiú és a Szentléleknek az egysége, hanem hogy mit jelenthet a hétköznapi életben a Szentlélek valósága. Hogyan jelenik ez meg az új szövetségben, a felolvasott igében kiváltképpen? Nos hát, keresztény testvéreim, úgy, hogy az apostol világosan beszél arról, hogy van test szerintiség, meg van lélek szerintiség. És ez nem az első az ő gondolkodásában és igei útmutatásában, tanácsában, hanem olvassunk ilyeneket is az új szövetségben, hogy van, aki a halálban van, és valaki az életben van. Nyilvánvaló itt, amikor az apostol a halálban való létről beszél, vagy az életben való létről, akkor nem azt mondja el, hogy valaki most a biológiai halálban van, és hogy ebben a biológiai halálban hogyan létezhet, hanem azt mondja el, hogy az az ember, aki egyébként él, aki egyébként szuszog, levegőt vesz, az az ember, aki egyébként ma reggelizett, és hogyha Isten elkészítette, akkor ebédelni fog, az is lehet halálban. És hát lehet életben. És itt sem arról van szó, hogy dobban majd a szíve, talán a következő percben, hanem valami többet szeretne kifejezni. Mint ahogyan beszél a Szentírás egy másik ellentét párban, mondjuk a sötétség fiairól, vagy éppen a világosság fiairól. Vagy beszél arról, hogy van óember, vagy új ember. Ellen párokat említ az apostol. Mert a keresztény embernek az életében gyakran jelentkeznek ezek a pólusok. És a keresztény embernek a szabadsága, erről most igazán nem is fogok sokat szólni, pedig a bevezető szakasznak a legfontosabb fogalma, a keresztény embernek a szabadsága nem valamilyen elméleti dolog, hogy most a világosság fia, vagy a sötétség fia, nem valami elméleti dolog, hogy óember, vagy új ember, nem valami elméleti dolog az, hogy harc, hanem azt mondja, hogy ez valóság. Valóság. A test és a lélek küzdelme. Ezt mi mindannyian megtapasztaljuk. Erről a harcról mi magunk sokat tudunk mondani. Már a görög bölcs szerint is minden érzéki ürömbe valami fajta keserűség ürömbe gyűl. És az embernek a szájíze valahogyan nem olyan kedves. A bölcs kerüli, vagy meg is veti a gyönyört. A farizeus pedig, mint önigazulásul, erőlködik a törvény megtartásáért. Test és lélek. Pál mindenről beszél. Amikor azt mondja, hogy a test fogalma az egész emberiségünket, egész valunkat jelenti. A lélek viszont nem a mi lelkünkről szól. Nem a mi lelkiismeretünkről szól. Itt nem a kisbetűs lélekről beszél az apostol, hanem a nagybetűs lélekről, a szent lélekről. Egész emberi valónk mondja a test, és ez szemben áll Isten lelkével. Tudjátok, mi magunk is használjuk azt a görög szót, ami a saját lelkünket jelenteni. Ezt úgy hívjuk, hogy psziché. Ebből van a pszichológia szó. A mi érzéseinket, belső, lelki gondolkodásunkat próbálja ebben leírni a Szentírás. De itt most nem erről van szó, hanem a nagybetűs lélekről. Arról a lélekről, aki pünkösd ünnepén eljött ebbe a világba. Aki ott volt a teremtéskor, és akiben részesülhet az ember a mai napig ebben a világban. A keresztény embernek legalapvetőbb kettőssége, ami jellemzi őt, hogy egyrészt test, másrészt pedig lélek. A kettő pedig, a test és a lélek egy valamiben kapcsolódik össze. Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban, ő rávilágít a mi testünkre, rávilágít halálával a mi életünkre, győzelvével pedig mindarra, hogy Isten mit készített nekünk. Hogy a lélek munkálkodik bennünk, hogy a lélek által Isten valamit szeretne elérni bennünk, hogy a mennyei valóságát szeretné megadni a hétköznapokban. És azt mondja az apostol, hogy test vagy lélek között nincs semleges harmadik megoldás. Hogy a kettő közül melyiket választjuk, megvan a próbája. Fel is sorolja Pál apostol mindkettőnek a nyilvánvaló jeleit. Elmondja, hogy mi a testnek a cselekedete, és elmondja, hogy mi a léleknek a gyümölcse. És azt mondja, hogy a test cselekedete az megrontja az idegzetet, aláássa az egészséget, tönkreteszi az emberi kapcsolatokat, és végül pedig elveszi a reménységet, azaz a test szerintiségnek a következménye, az értelmetlen élet. És a test szerint való élet éppen ezért reménytelen élet. Ezzel szembe állítja az apostol a másik nagy képet, amelyben nem erényekről van szó, nem arról van szó, hogy cselekszünk valamit, és éppen ezért megszerezzük, megkapjuk, hanem azt mondja, hogy gyümölcs. Az életednek gyümölcse. Míg a testnek sok cselekedete van, a léleknek egyetlen gyümölcse. Sok cselekedet, egyetlen gyümölcs. Próbáljuk meg ezt most gyakorlati szempontból nézni. Amikor a test cselekedeteiről többes számban beszélünk, ami tönkreteszi az életet, azt mondjuk, hogy nem okvetlenül kapcsolódnak össze. Tehát, ha valaki paráznának, nem kell okvetlenül gyilkolnia. Nincs ilyen oksági összefüggés a kettő között. Ezt is csinálhatja, azt is csinálhatja, az élete értelmetlen marad. A léleknek viszont egységes gyümölcse mindaz, amit hallottunk. Ha valaki a lélekben örvendezik, akkor öröme egyben békesség és szeretet is, mert ezek összekapcsolódnak. Nem arról van szó, hogy aki a lélekben van, abból az ebből a fürt szőlőből valamelyik kis bogyót megkapja, hanem az egész az övé. Azt mondja az apostol, hogy vigyázz! Ne valami kiagyalt eszményhez igazítsd az életedet, tegyük zárójelbe, ezt teszik a görögök. A széphez igazítsd az életedet, mondták a görögök. Ne is a törvényhez, annak a megcselekvéséhez, hanem Jézus Krisztushoz. Míg a test cselekedetei, mi az, ami szemben áll a lélekkel? Azt mondja az apostol, hogy a test cselekedetei nyilvánvalóak. A léleknek engedelmeskedni, és a testtel szembeszegülni, mindaz, ami a keresztény embernek egy élet célja. Azt mondja az apostol, ha az emberek ismernék önmagukat, akkor nem volna szükség erre a kijelentésre. Mert nem csak mások, hanem ők maguk is tudnák, hogy mi a jó és mi a helyes. Viszont képmutatásunkat éppen a gyümölcseink árulják el. Az apostol azokra a bűnökre mutat rá, amelyekkel szemben harcolnunk kell, hogy ne a test szerint éljünk. Ilyet mond: házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, szemérmetlenség, bujálkodás, zabolátlan, kicsapongó élet. Úgy tűnik, mintha ezeket a szavakat megpróbálnánk törölni a szótárunkból. A házasságtörést, a paráznasságot, tisztátalanságot, bujálkodást, kicsapongó életet. Ez a test következménye. Ez a négy, amit itt felsorol az apostol, mind-mind a hetedik parancsolat elleni bűnöket sorolja fel. És testvérek, bizony titkosan, legmélyebb dolgainkban jól tudjuk, hogy ezek jellemzik a világunkat. horribile dictu, szörnyűséges kimondani, hogy jellemzik a magát kereszténynek nevezett embert is. Nem szeretnék én ilyen erkölcscsősz lenni itt a szószéken, és bántani bárkit is. Láthatjuk most, néha belepillantottam, sőt volt, amikor egy este végig is néztem, hogy van egy ilyen speciális közvélemény kutatása ma egy tévéműsor keretében a magyarságnak, hogy ki mit gondol az életről. Mit gondol házasságról, hűségről, mit gondol megbocsátásról és egyebekről. A napokban hallottuk azt a kérdést, hogy vajon ha valakinek úgynevezett egy éjszakás kapcsolata van, akkor azt meg kell-e mondania a másik embernek. És akkor valaki azt mondta a műsor tagjai közül, hogy felesleges ezt megmondani a másik embernek, mert hogy avval csak a másik szívét keseríted meg. Testvérek, a házasságtörés, a paráznasság, a szemérmetlenségnek minden fajtája, a bujálkodás, az abolátlan élet. Ott van a mindennapokban. És nem ott van kint a világban. Nem azt mondja az apostol, hogy hely, ott van valahol Korintusban. Nem azt mondja, hogy ott van valahol Efézusban, hanem azt mondja, hogy itt van köztetek. Vagy azt mondja, hogy a bálványimádás, vaskosan babonás szolgálat és nyílt gyakorlata. Nem azt mondja, hogy ott van kint, valahol Budapestnek a legsötétebb pusztáiban, hanem itt van a szívünkben, hogy megzabolázza a mindennapjaitokat. Hogy a szerencsében jobban bízunk, mint a mi mennyei atyánknak a gondviselésében. Említettem nektek, testvérek, hogy a fiam egyik nap odajött hozzám, és azt mondta, hogy apa, tudod-e, hogy nagyobb esélyed van, ha beszállsz egy liftbe, leszakadni, mint a lottóötöst megnyerni. Hát mondom, nem tudom, de azért úgy nagyjából sejtem, mert lottózni nem szoktam. De egyébként, hogyha lottóznék is, meg lifteznék is, liftezni azt szoktam, akkor sokkal nagyobb esélye van annak, hogy leszakad a lift velem, mint az, hogy a lottó ötöst megnyerem. Félre ne értsétek, én most nem akarok valakit megbélyegezni, hanem egész egyszerűen arról beszélni, hogy mi mennyi mindenben hiszünk, és ez nem a bibliás időkre jellemző csupán. Meg nem arról van szó, olvastam a készülés során több oldalt azokról a szexuális mélységekről, kicsapongásról, ami az első század Róma korát jellemezte. Hát az orgiáknak a netovábbja, tehát a mai polgári viszonyokhoz képest, ami Rómában a szexualitás területén folyt, az egyetlen egy felnőtt filmbe se férne bele, annyival több volt. Félreértés ne essék. Azt mondja itt az apostol, hogy vigyázzatok, mert a testnek a cselekedetei azok kizárnak Isten országából. És folytatja a többit, az ezekhez kapcsolódókat, hozzáteszi a harag és a gyűlölet, ellenségeskedés. Főleg abban különböznek egymástól, hogy a harag az rövid ideig tart, a gyűlölet pedig tartós. Mert gyűlöl és öl. És ott van a versengés és az irítség. Arisztotelész nagy retorika könyvében különbséget tesz a versengés és az irítség között, és az egyiket azt valami fajta erénynek tüntetik fel. Azt mondja, aki verseng, az azért verseng, mert megszoborodott, hogy valaki más nála jobb. és ő felül akarja múlni a másikat. Az irigy ember pedig nem akar kiemelkedni, mondja Arisztotelész, csak megszomorodik a másik kiválósága miatt. Nem akarja őt legyőzni, nem akar többé lenni, csak nem tetszik, hogy a másik több és jobb. Pál azt mondja, hogy nem erülj bele az irigységbe, ne légy közönséges, ne légy a versengésnek az embere, mindkettő, azt mondja, a test fertőzése. A haragból és a gyűlöletből fakad ugyanis a versengés, a patvarkodás, és ez egészen oda vezet, hogy megjelenik a gyilkosság, és megjelenik a varázslás. Azt mondja az apostol, ez a test cselekedete. És még egyszer, nem azt mondja, hogy ez a rossz embereknek a cselekedete, hanem hogy ez az alaphelyzet. Ha ezeket teszed, akkor ennek az a következménye, hogy az életed reménytelen élet. Az a következménye, hogy nincs benne a megoldás, még a magja sem. A test szerinti élet ugyanis mindig csak önmagáról szóló élet. Önmagát elfogadó élet. Ezekről megmondtam, és megmondom nektek, mondja az apostol, aki ilyeneket cselekszik, nem örökölheti az Isten országát. Tudjátok, mi a különbség? Valahogyan így tudom elképzelni a test cselekvése és a gyümölcstermő élet között. Olyan, mint amikor a test cselekvése olyan, mint amikor feldíszítünk egy karácsonyfát, nem sokára megtesszük majd, rátesszük a díszeket, és azt mondjuk a karácsonyfára, hogy gyönyörű. Én szeretem a karácsonyfát, tessetek meg, ezért szeretem. Csak tudjátok, hogy Vízkereszt környékén, főleg, hogyha régi vágású emberek vagyunk, és lucfenyőt vettünk, akkor a tű levelei ott vannak a földön. Ott vannak a földön. Csak a humor kedvéért mondom, hogy a karácsony addig tart, amíg a porszívónk valahonnan össze nem szed még egy tűlevelet. Az lehet, hogy júniusban is van. No, szóval, de amikor lehullik arról a fáról a tűlevél, akkor ott marad annak a csupasz törzse, és rajta pedig a díszek. Nos, hát ilyen a test szerinti élet. Azt gondoljuk, hogy feldíszített, közben pedig mezítelen, mint a császár az új ruhájában. Tudjátok miért? Azért, mert a díszítése, vagy most visszatérek a másik képhez, a gyümölcse, az nem a tőről fakad, hanem kívülről ráaggatott. Díszített. A test szerinti élet olyan, mint a karácsonyfa január 20-án. A díszek megvannak rajta, de a gyökérről levágatott, kezd kiszáradni, tűlevelét elhullatni. És ezek, valljuk be őszintén, a test szerinti életnek a cselekedetei gyakran ott vannak életünk legmélyén, ott vannak a mindennapok világában. Ez a külső. Az apostol azt mondja ebben a képben, hogy a test cselekedete a külső. De kell, hogy legyen az ember életének egy belső meghatározója. Kell, hogy legyen az ember életének gyökere. Kell, hogy legyen élő törzse. Kell, hogy legyen idejében azon a fán virág, és gyümölcstermésre pedig gyümölcs. A belső az, amit Isten készít az ő lelke által. A belső az, amit megad a mi Urunk idejében, amit nem megcselekszünk, hanem gyümölcsként megkapunk. Kedves testvérek, nagy szüksége volt Pálnak a Galaták tanítására azért, mert azok az emberek, azok a testvérek, az akkori keresztények nagy része zsidó származású volt. És ők abban nőttek föl, hogy az Isten útján való járásnak a lényege, hogy az ember az ő cselekedeteiben, testében megpróbáljon valami jót adni, eleget tenni az Istennek. Az akkori zsidóság, mondhatjuk, hogy tiszteletre méltó módon, odaadással, lelkesedéssel, szinte ember fölötti erőfeszítéssel próbálta minden egyes mozdulatát olyanná tenni, hogy az tetszen az Istennek. És éppen ezért a legkisebb részletig kidolgozták, hogy mi az, ami helyes, mi az, amit megtehet, és mi az, amit nem tehet meg. Asztalnál ültem a múlt héten, egy kicsit idősebb férfi, 50 feletti férfi beszélgetett a vele szemben ülő ismerősével, és valahogy pécsi születésű volt, és elkezdtek Pécsről beszélni, Pécs főutcájáról beszélni, és azt mondta ez a férfi, hogy gyerekkoromban, tehát 50 évvel ezelőtt megesett, hogy behívtak bennünket, akik megmaradtak néhányan zsidók Pécsen, vagy Pécsett, hogy kapcsoljuk le szombaton a lámpát a szobájukban. Mert az is munkának tekintendő volt, hogy fölkapcsolni a lámpát, vagy lekapcsolni a lámpát. Mi ezen mosolygunk, testvéreik, de mégis Jézus idejében ez az általános volt, Pál apostol idejében ez az általános volt, hogy mindent a legalaposabb módon dekára meghatározni, lépésszámra megmondani, hogy mennyit szabad vinni, tenni, cselekedni szombati napon. Azt mondja, ez a test cselekvése. És amikor a lélek gyümölcséről beszél, akkor a belső valóság és annak meghatározójáról szól. A nagybetűs lélekről, aki uralomra jutva az ember szívében és életében gyümölcsöt ad, amelyen másokat tudsz meggazdagítani. Gyümölcsöt, amely ellen nincs törvény, nincs meghatározottság. Testvérek, melyik politikai erő, melyik elszánt, alattomos diktatúra tudná azt mondani, hogy ne szeress. Nincs rá törvény. Ilyet nem lehet kimondani, hogy ne szeress. A szeretet ellen, ezek ellen, a lélek gyümölcs ellen nincsen törvény. Nem lehet törvényt hozni. És az apostol ebből a szörnyű fenyegetéssel nem megriasztani akarja a Galatákat. De azt mondja, versetek pillantást a hamis apostolokra, akik értékes idejüket, tanításokat, ceremóniákkal, vitatkozásnak szentelik. Vigyázzatok! Az utolsó kérdésünk az, testvérek, hogy vajon ki van-e zárva mindenki az üdvösség reménységéből? Azt mondja az apostol, hogy ez nem fenyegetés, de minden vétkező kizáratik, hanem aki pedig Isten lelke szerint él, megtartatik. Vigyázzatok, azt mondja, bűnbánat nélkül elvesztek. Kálvin mondja, ő használja, a szentek maguk is gyakran esnek fájdalmas bűnökbe, de utóbb visszatérnek az igazság útjára, mert nem azt mívelik, amit akarnak. Ezért ők nem tartoznak bele ebbe a listába. Minden az Isten ítéletével kapcsolatos fenyegetés ugyanis megtérésre hív minket. Ezekhez ígéret is kapcsolódik, miszerint minden megtérőnek bűnbocsánatban lesz része. Ha azonban továbbra is makacskodunk, mondja Calvin, ezek a fenyegetések megmaradnak, és a menny ellenünk szól az ő bizonságtételében. Kik ilyeneket cselekszenek, nem lehetnek Isten országának örökösei. Mert semmi más módon nem szerezhetjük meg Isten országát, csak is Jézus Krisztus váltságán keresztül, az ő örökbefogadása által. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére, 372. dicséretünket énekeljük 5., 6. és 7. verseivel. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, te szeretnél megmenteni bennünket a reménytelen élettől, az önmagunkkal eltelt élettől, ezért küldted fiadat, ezért váltott meg bennünket. Ezért igaz az apostol bizonságtétele, amely a miénk is lehet, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A Krisztus bennem való életének pedig gyümölcsévé lehet a szeretet, öröm, békesség, jóság, türelem, hosszú tűrés. Köszönjük, Urunk, hogy ezek ellen nincsen törvény, és hogy ezt már nem mi erőszakoljuk. Nem arról van szó, hogy a mi saját szülésünk, vagy a mi saját gyümölcsünk, hanem lelked által terem bennünk. Belülről fakadóan, gyökérről, igédből táplálkozóan. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, könyörgünk, Urunk, kórházban lévő testvéreinkért, műtétre váróért. Fogd meg az ő kezét, igéddel, szent lelkeddel bátorítsd és buzdítsd a mi testvérünket. Könyörgünk hozzád, Urunk, a jövő heti evangelizációért, Add, hogy ne csak megteljen ez az imaház. Ez is kérésünk, hogy legyen a mi szívünkön ott a hívogatásnak a szolgálata, hanem hogy ebben az időszakban legyen valóság, hogy megszabadulnák emberi életek, döntésre jutnak szívek. Így áld meg, Urunk, az ige hirdetőjét és hallgatóit is majd. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, könyörgünk, Urunk, református egyházunk egészéért, jászoló közösségekért, gyülekezetekért, megroppant családokért. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, jövő héten november 27-től december 1-jéig, hétfőtől péntekig 18 órai kezdettel evangelizációs alkalmak lesznek Csobánkán imaházunkban. A címe a félreértett atya, igei mondani valóját olvashatjuk Lukács evangélium a 15. részében a tékozló fiú történetében. Az ige hirdető pedig Gottfried Richard Diós Jenőhi, református lelkipásztor. Hirdetem iratterjesztésünkben megvásárolható kiadványokat, képes Calvin kalendáriumot, bibliaolvasó kalauzt, fali naptárat. Hirdetem, hogy testvéreim segítségét és adományát kérjük gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagokhoz. December 2-án jövő héten szombaton 15 órától adventi jótékonysági babamama kör lesz gyülekezeti házunkban. Itt mindig van egy jelképes belépődíj, 500 forint, a teljes bevételt a babamama kör egy rászoruló család támogatására ajánlja. Elkészítettük 2018. évi választói névjegyzékünkhöz az egyház fenntartói járulékot fizetettek népsorát, mindezt október 31-jel zártuk le, az addig befizetett adományokról, illetve a befizetők listáját megtekinthetjük a lelkészi hivatalban. Ha hiba van benne, kérem, hogy szóljunk. Fájdalommal hirdetem, hogy 2017. október 29-én elhunyt Szabó Kálmán Attila testvérünk temetése november 24-én 11 órakor volt a pomázi református temetőben. 2017. november 1-én elhunyt Bogykai István 85 éves korában, temetése 2017. december 1-én 11 órakor lesz a Csobánkai temetőben. Alkalmainkat hirdetem, hétfőtől péntekig az evangelizáció lesz, hétfőn 6 órakor kezdődik, és 6 óra után 7-kor énekkari próba lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom 6-kor Csobánkán, Pomázon kedden, és pénteken 19 órától ifjúsági alkalom. Jövő héten vasárnap, advent első vasárnapján megterítjük Urunk asztalát, úrvacsorai közösségben készülünk Urunk eljövetelére. Testvéreim, a hirdetések elhangzottak. Szeretettel kérem még a testvéreket, hogy a kijáratnál vihetünk a jövő heti evangelizációra kis hívogatólapot, vigyük el bátran, illetve, hogy jövő héten éneket is fogunk majd tanulni az evangelizáción, a reformáció alapigazságait latinul és magyarul. Ez a kis éneklapot van az alsó polcon, az iratterjesztő polcon. Arra kérem majd a testvéreket, hogy jövő héten, hétfőn, holnap az érkezőknek adjunk belőle egy-egy példányt, hogyha esetleg késve vagy később érkeznénk erre az alkalomra. Én magam holnap sajnos nem tudok még itt lenni, de kettől itt leszek én is. A hirdetések végével Isten tiszteletünk is befejeződött, záró énekül a 479. dicséretünk első verszakát énekeljük. Thank you. Istenünk áldását. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme szenteljen meg titeket teljesen. Őrizze meg a ti testeteket, lelketeket és elméteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Áldás békesség Isten velünk viszontlátásra.